Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapra igehirdetési alapigéjül kijelölt, ugyanint azt megírva találjuk az Efezusiakhoz írott levélben, a 4. fejezetben, a 11. verstől a 16-ig a következőképpen. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra, csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az igehirdetés szolgálata egyetlen korban sem volt könnyű dolog. Sem Pál apostol korában, sem a középkorban, és természetesen ma sem. A törékeny emberi szóval közelebb hozni, közelebb vinni, közelebb hajlítani az ember szíveket. Reménytelen emberi vállalkozás csupán. Minden becsületesen felkészült igehirdető egyetlen mentsége és segítsége, hogy a Szentlélek folyamatosan munkálkodik, jelen van, és képes a szavak közötti csöndben munkálkodni, és átadni azt az üzenetet, mely üzenet a végtelen Istentől jön a véges ember felé. Így mondhatjuk el, hogy más a hallás, és más a meghallás. Isten tisztelet utáni búcsúzó készszorításokban, félszavakban is megnyilvánuló, ez most nekem szólt visszajelzések gyakran elgondolkodtattak az elmúlt 21 néhány év során. Vajon a prédikáció melyik mondata lehetett olyan célba találó? Tettem fel magamban a kérdést. Gyanítom, hogy sokszor nem az, amit én mondtam, hanem amit a lélek hallatott. A prédikációt a teológusok Viva Vox Evangélinek nevezik, azaz élő szóval hirdetett evangéliumnak. És az élő szónak, az élő szóval hirdetett evangéliumnak valóban van egy olyan lenyomata az ember lelkekben, hogy ez a Viva Vox Evangéli személyes. Erre mondták a régiek, hogy kinek a pap, kinek a papné, és most már ez így is igaz, hogy a papnék nagyon sokszor, nem csak papnék, hanem papok is, lelkész házaspárokra gondoljunk. Annyi biztos, hogy az Istenhez vezető út az nagyon bonyolult. Hogy kinek melyik igehirdetési forma áll legközelebb a szívéhez, a lelkéhez, az meglehetősen tágölelésű. Az egyik szereti hallgatni az egyszerű hétköznapi, úgy mondjuk happy endes történeteket, A másik számára nem is prédikáció az, amelyben nincsenek jelen a költészet valóság megfogó gondolatai. A harmadik számára pedig, ha egy prédikáció nem feszegeti a legvégső kérdéseket, például mi van a halál után, akkor annak a meghallgatására már nem is érdemes időt pazarolni. Életünk egyik legszebb része, legnagyobb lehetősége, hogy szavakba tudjuk foglalni érzéseinket, gondolatainkat, közölni tudjuk azt másokkal. Milyen nagy nyomorúság, ha csak a negatív érzéseinket közöljük a másikkal. Milyen nagy nyomorúság, ha akartuk ugyan elmondani azt, hogy szeretlek, hogy köszönöm, de valahogy mégsem tudtuk. Gondolatokat közölni másokkal a legnagyszerűbb lehetőség, óriási a vonzása. Ezért tapadnak olyan sokan manapság az internetre, mert az embernek nem csillapodik a vágya, az éhsége arra, hogy gondolatokat közöljön, és mások gondolatát meghallgassa, elolvassa. Életvezetésünk bölcsességéről val azután, hogy azok az információk, amiket kapunk, azokat mennyire tudjuk beépíteni az életünkbe. Van, aki a negatív információkban fürdik, van, aki a pozitív információkat szereti inkább. Melyik van túlsúlyban, az meghatározza életünk minőségét. Éppen ezért Isten igéjét hallgatni az egyik leghasznosabb dolog a világon. Miért? Tisztítja és mélyíti kapcsolatunkat az Istennel, és tisztítja és mélyíti kapcsolatainkat az embertársakkal, mert életünk nagy kérdéseire segít megtalálni a választ, és megerősít minket abban, hogy amit teszünk, ahogyan élünk, az nem csak Istennek tetsző, de nekünk is üdvös. Le kell szögeznünk, kedves testvérek, hogy soha ennyire nem volt szükség a misszióra, azaz a mandátum Krisztire, Jézus parancsának a betöltésére. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, mondja Jézus. Megtanítani a ránk bízottakat, csak úgy tudjuk, ha mi magunk is megerősödöttek vagyunk. Akkor lehet felvállalni a missziót kifelé, ha a magunk portáján már elvégeztünk minden munkát. Ha valaki misszióra adja az életét, akkor először is azt kell, hogy megélje, hogy az Isten misszionálja őt, formálja, alakítja. Az ember nagyon büszke teremtés. Ellenkezik még a teremtőjével is. Ahhoz, hogy formáló gondolatokat tudjunk továbbadni másoknak, ahhoz fel kell vállalnunk azt, hogy mi is formálódunk az Isten keze alatt. Ugyanakkor, aki keresztényként, azaz Krisztus követőként szólni akarja az igazságot, tovább akarja adni, kinek is? Elsősorban az övéinek, a gyermekeinek, akikkel együtt él, együtt dolgozik, akkor igencsak nagy fába vágja a felszét. És azt kell, hogy mondjuk, hogy Krisztus evangéliumának a hirdetése az olyan, mint a szerelem. Lehet emlékekből is élni, de az igazi az, ha naponként megújul. Sokszor elfelejtjük, hogy evidenciákat kell újra és újra elmondani, megvallani. Ha nem így lenne, akkor nem éreznénk a hiányát a köszönömöknek, a kedves szavaknak. El kell mondani házastársnak, kedvesnek, naponta többször is szeretlek. És ki kell mondani naponta többször is, Hála neked, Uram, mindenért. A hatás, azaz az áldás nem marad el. Örülünk, sőt, még inkább örülni fogunk újra és újra a nehézségek ellenére is, mert Isten velünk van, és ha Isten velünk, ki ellenünk. Az egyház történelemben régen és ma is számtalanszor találkozunk intellektuális, moralizáló prédikátorokkal. Ők szépen csengő szavaikat ügyes mesteremberként illesztik egymás mellé, hogy aztán az intések és buzdítások kötőanyagával előálljon a hit védő fala, a dogmatika erős vára. Az ige hirdetés célja mégsem ez, hogy visszavonuljunk ebbe a várba. Jól tudja ezt egy Pál apostol is. És amikor például hirdeti az evangéliumot a tanult és jól informált gyülekezetekben, ilyen volt például a korintusi gyülekezet, a korintusiak nagyon büszkék voltak arra, hogy a korintusi világvárosban oly sok információhoz hozzájutottak, akkor Pál, az egykori rabbi tanítvány, nem a törvény szavával, vagy irigylésre méltó görögös műveltségével akarta meggyőzni korintusi hallgatóit, hanem a személyes bizonságtevés őszinte egyszerűségével szolgált. Alapvető megállapítás az, hogy az ige hirdetők manapság nem kapálnak, régen gazdálkodtak. Ma többnyire nem végeznek semmilyen praktikus, úgymond természetközeli munkát. Nem csak ők, nagyon sok más hivatás is így fejti ki tevékenységét a mai világban. Ennek azonban van egy hozadéka, egy következménye. Elveszítik ezek az emberek, akik esetleg íróasztal mellett ülnek egész nap, a kapcsolatot a valóságos világgal. Ugyanúgy, mint azok, akik számára egy elképzelt világ valóságosabb és fontosabb, mint a tényleges, a valóságos, a reális világ. Ilyen például az internet virtuális világa. Ilyen, amikor valaki ábrándjai között él, amikor tévképzetei határozzák meg a valóságos hétköznapi életének a menetét. Tessék megnézni, tessék meghallgatni, tessék elolvasni. Lehetőség van rá bőven. Az ige hirdetések nagyon gyakran olyan problémákat boncolgatnak, melyek az átlag, úgy mondhatjuk normális ember számára alig vagy egyáltalán nem jelentenek problémát. Ha ma a 21. században valaki nem benne élve a zsidó kultúrában, mégis hallja azt, hogy a farizeus most betartotta a szombatnapi törvényt, vagy nem tartotta be a szombatnapi törvényt. Azt mondhatjuk, hogy különösképpen a ma emberét ez nem érdekli, ha csak nem ez a hobbija. Mert az valami egészen más világ. Elképzelt világunkban elképzelt bűnöket ostoroznak a rossz prédikátorok, ahelyett, hogy a valóságos világ valóságos bűnöseinek valóságos megváltót hirdetnének. Másik alapvető gond az ige hirdetésekkel kapcsolatban, hadd legyek önkritikus is, hogy az élettől eltávolodott az ige magyarázat. Nincs meg benne a gyakorlati útmutatás. Ami útmutatásként elhangzik, az nem az, ami valójában kellene. A kell vagy a kellene szenvedélyes hangsúlyozása még nem megoldás a problémára. Tessék meghallgatni, tessék elolvasni, tessék megnézni. Lehetőség van rá bőven, gyakran a józan észnek mond ellent az ige magyarázat. Nincs meg benne az igazság. Nem őszinte, és talán nem is szép. Ha ez így van, akkor ki kell mondani, hogy az az ige magyarázat nem biblikus. A józanész ugyanis alátámasztja a bibliai igazságokat. Nem angyalok írták a Bibliát, hanem emberek. Valóságos konfliktusok istenes megoldásairól tudósítanak ezek a történetek. Nem nehezen érthető elragadtatásban, hanem lehetőség szerint objektíven írták meg ezeket a tudósításokat. Lukács mindennek pontosan utána járt. Luther Mártonunk pedig azt mondta, ha a Biblia vagy a józanész alapján meg nem győztök, nem vonom vissza, amit leírtam, mert nem jó az, ha az ember a lelkiismerete ellen cselekszik. Világos, nem? Mert a világos prédikációban, a világos igehirdetésben, az érthető bizonyságtevésben tükröződik az, ami a legfontosabb. A megegyezésre törekvő szeretet, a lélek józansága, a lelki ismeret ereje. Az evangélium hirdetése, legyen az szószékről, vagy hétköznap, ahogyan egyik kedves professzorunk mondta, igét, evangéliumot hirdetni lehet hálóinkben is, meg az árokparton, mezítláb ülve is. Ha az ember a megegyezésre törekvő szeretetet, józanságot és az erőt képviseli, akkor az kemény szolgálat. Sokan mégis romantikus időtöltésnek gondolják az igehirdetés hallgatását. Pál így ír: megfeszítem, megfenyítem, megsanyargatom testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam olyanná ne váljak, mint aki alkalmatlan a szolgálatra. Mi tehát a megoldás? Szószéken és szószék alatt, családapaként és családanyaként? Az, hogy felvállaljuk önmagunkat, felvállaljuk esendőségünket, mert akkor hamarabb átalakíthat minket az Isten, hogy valóban alkalmas eszközeiként szolgáljunk neki és az ügynek. Mit jelent a Krisztust hirdetni? Könnyebb megértenünk, ha inkább úgy tesszük fel a kérdést magunknak is, hogyan ne hirdessük. Ne hangerővel, ne felsőbbrendűségi tudatban, mert akkor a kudarc előre prognosztizálható. Ha nem hisszük el, akkor nézzük meg a mindennapi politikai csatározásokat. Ott hatalmi szóval söpri le egyik a másikat, és aztán már azt is elfelejtik, milyen ügyről volt szó. Aztán nem jó, ha hisz az ember az elbűvölő, ragyogó stílusnak, az még nem biztos, hogy hordozza az igazságot. Aztán azt is ki kell mondani, hogy az Isten igazságának elmondásában nincsenek bevált sablonok, receptek. Ami meggyőző pedagógiai erővel bírt 50 évvel ezelőtt, az mára talán elveszítette a kommunikációs erejét. Ez azt is jelenti, hogy személyes életünkben nincsenek általános igazságok, csak jelen való igazságok, amiről mindenki tudja, hogy ez igazság vagy hazugság. Vannak aztán örök igazságok, isteni igazságok, de azokkal nagyon sokszor az ember nem tud mit kezdeni. Igazság az, hogy rövid az élet. Igazság az, hogy ki kell mennünk ebből a világból. Tudunk-e ezzel kezdeni valamit? Az Isten nélkül semmit. Az igehirdetés, legyen az testvéri beszélgetés, nem más, mint tudomásra hozatala annak, hogy tudom, hol osztják a kenyeret. Nem csak Istenre utalt koldusok vagyunk, de egymás szeretetének a koldusai is. Bizony, éhesek vagyunk a szépre, a jóra, sokan mégsem a felülről jövő kenyeret kívánják, hanem mindenféle gyomor, életrontó édességgel zabálják teli magukat. Sok prédikátorra lenne szükség ebben a mostani világban, akik szavakkal és szavak nélkül bizonyságot tennének az élet kenyeréről. Sajnos az egyháztörténet arról tanúskodik, hogy sokan akár szószéken álltak, vagy alatta ültek, a süteményes kereszténységet választották, a féle hétvégés cukrászdás variációként. A fejlődéshez, a megerősödéshez azonban kenyérre van szükség, amelyben minden táperő megtalálható. A kereszténységben a tanítás fontos szerepet kap. Igénk végén a tanítás fontosságáról szól az apostol. Az első keresztények egymást tanították. 2, 4, 5, de volt olyan gyülekezet, ahol 6 éven keresztül. 6 éven keresztül tanulták, mit jelent Krisztus követőnek lenni. Nem is olyan egyszerű. És mégis az. A tanítás manapság háttérbe szorult. Igehelyekkel dobálódzó kegyesek rohangálnak az egyház hajójának egyik oldalán, a másikon pedig álteológusok ücsörögnek, miközben spekulatív teológiájuk végkövetkeztetéseit egyetemes igazságként propagálják. Ha csak szabad elvűek lennének, de szabadosak is. Mindeközben elemi erővel tör fel a vágy az emberek lelkében, az élet istenes normalitása után. Tökéletességet hajszolunk, holott a tökéletesség csak Krisztusban, az Istennél van. A keresztény ember ismeri hiányának az okát. Tudja azt, hogy ha nincs ott az életében az Isten, akkor semmi nincs ott. De azt is megtapasztalta, hogy ha Isten ott van, akkor az életének van tisztasága, szépsége, harmóniája, és ez a lelkét mindig újra és újra visszahajlítja teremtőjéhez. Jól tudjuk, hogy elérni a tökéletességet itt a földi életben nem lehet, de elindulni a teljesség felé, azt meg tudjuk tenni. A Viva Vox Evangéli, vagyis az élő szóval hirdetett evangélium, az, kedves testvérek, többnyire nem szószéki munka, sokkal több ennél. A keresztény, a krisztusi ember alázattal elismeri, hogy az igazság nagyobb része az az Istennél van, és mi oly keveset tudunk az igazságból, de tudjuk, hogy Isten az igaz. Megérteni nem lehet a kenyér tápláló ízét, a szőlő nedvének szomjoltó tulajdonságát vagy a zene harmóniáját nem lehet megérteni. Legfeljebb élvezettel fogadni lehet ezeket. Ha valaki próbálkozna a kémia képleteivel leírni annak a kenyérnek az ízét és illatát, amit édesanyja sütött, vagy annak a szőlőnek az arómáját, amit nagyapja szőlőjében eszegetett, bizonnyal nem fog sikerülni neki. Ahogyan a fizika hangtani képleteivel leírt bakpasió sem az az emelkedett élményű, mint amikor átengedjük magunkat egy katedrálisban a zene és az Isten átölelésének. Nem csak az Isten titok, Isten igéje is titok. Ugyanakkor költészet, meg igazság is, bizonyosság is, és erő. Emberi gondolatokba csomagolt isteni komplexitás. Amit egyikünk így, a másikunk úgy gondol, vagy értelmez. Ki élvezi jobban a zene harmóniáját? Aki a templompadban hallgatja a hangszerek királynőjének Istenhez csalogató dallamát, vagy az orgonista, aki egész életét a sípok bűvöletében éli? Vitatkozni lehet ezen, de semmi értelme. Az ige hirdetés, testvérek, nem csak bizonságtevés az Istenről, de egyben tanítás is. Ezt a korszellem hatása alá került, élményre koncentráló keresztény testvérek sokszor elfelejtik. Az ige hirdetés egyben az istenes életvezetésre való eljuttatás, az abban való megerősítés tudománya, vagy talán művészete. Tudás az, amit birtokolni csak azt tud, aki hajlandó együtt munkálkodni a Szentlélek Istennel. Ez az Isten országának törvénye. Mert nem kizárólag csak az ige hirdetés az, amit elmond a lelkész, s hallanak a szószék alatt ülők, hanem az, amit a lélek által meghallunk mindannyian. Nagy titok ez, amikor a végtelen beköltözik a véges ember szívébe. Imádkozzunk! Jézus Krisztusunk, egy családnak szántad népedet, mi pedig sokfelé szakadtunk. Kérünk, adj minden gyermekednek igaz hitet, hogy benned Urunkra, egymásban pedig testvére találjunk, és így egy szívvel imádjunk téged. Amen.